Első rész. Anglia. René Ridgeway. Ez ő? Bögte oldalba társát, Mr. Burnaby, a három korona tulajdonosa. A két férfi kisé tátott szájjal és tágra nyílt szemmel bámulta a hatalmas, skarlátvörös Rolls-Royce-ot, amely éppen akkor állt meg a helyi postahivatal előtt. Egy lány ugrott ki belőle kalap nélkül, látszólag, de csak látszólag, egyszerű ruhában. Egy aranyszőke lány, határozott arcvonásokkal, az alakja remek, hozzáfogható ritkán akad Melton Underwoodban. Sietős, elszánt léptekkel bement a postahivatalba. Ez ő! Ismételte meg Mr. Burnaby, majd halk megilletődött hangon hozzátette, milliói vannak. Ezreket fog a házra költeni. Lesz úszómedencéje, olasz kertje és bálterme. A felét lebontatja és újraépíteti. Meggazdagszik a város, bólintott a barátja, egy kopottas ruhájú, szikár férfi. Keletlen hangjában irítség vegyült. Hát bizony, nagy dolog ez Melton Underwoodban, helyeselt Mr. Burnaby. Valóban nagy dolog. Valamennyiünket talpra állít. Ő aztán nem olyan, mint Sir George volt, mondta a társa. Annak a lovak tettek be, legyintett Mr. Burnaby. Mindig hadilábon állt a szerencsével. Mennyiért adott túl a birtokon? Potom 60 000-ért, úgy hallottam. A sovány férfi füttyentett. És azt mondják, hogy ez a nő még egyszer 60 000-et rákölt, mielőtt beköltözik, jelentette ki Mr. Burnaby diadalmasan. A szentségét! Honnan szedi ezt a sok pénzt? Állítólag Amerikából. Az anyja egyetlen lánya volt valami milliómosnak. Tisztára, mint a filmekben, mi? A lány kijött a postahivatalból és beült a kocsiba. A sovány férfi az elrobogó autó után nézett. Sehogy sincs az rendjén, hogy így nézzen ki, mormogta. Ennyi pénz, és hozzá ilyen alak, ez már túlzás. Ha egy lány ilyen gazdag, nem volna szabad ennyire csinosnak lennie, már pedig veszettül csinos. Ennek mindene megvan. Ez nem igazság. Részlet a Daily Blues társasági rovatából. A Sézmatánt étteremben vacsorázók között fedeztük fel a csodaszép Linné Rizseva Joanna Sattwood őméltóság. Lord Wetzlam és Mr. Toby Price társaságában. Miss Ridgeway, amint az köztudott, Meluzé Ridgeway és felesége, Anna Harc leánya. Nagyapjától Leopold Harctól óriási vagyont örökölt. A bájos Linné a társaság körülrajongott központja, és hírlik, hogy családi állapotában hamarosan változás várható. Lord Wilson minden esetre kitüntető figyelembe részesítette. Drágám, azt hiszem, ez egyszerűen csodálatos lesz, csapta össze kezét Joanna Shawford, őméltósága Linné Ridgeway hálószobájában üldögélve. Woodhall ablakaiból a parkon túl a távoli erdő kékes foltjáig lehetett látni. Ugye gyönyörű? Linné ragyogott a boldogságtól. Az ablakpárkányon könyökölt arca tetrekészséget, életet és erőt sugárzott. Mellette a 27 éves, magas, vékony Joanna Shawford hosszú, értelmes arca a szeszélyesen kiúzgált szemöldökével szinte fakónak tetszett. Igazán annyi mindent megcsinálhattál azóta, hogy utoljára itt jártam. Sok építészt meg mi egymást hívtál? Hármat. Milyenek az építészek? Még soha nem volt dolgom velük. Egészen rendesek. Néha úgy érzem, nincs sok gyakorlati érzékük. Drágám, te viszont villámgyorsan a helyére teszel mindent. Rád aztán senki sem mondhatja, hogy nincs gyakorlati érzéked. Joanna felvette egy gyöngysort az öltözködő asztalról. Valódi, ugye? Természetesen. Kedvesem, neked ez természetes, de a legtöbb ember számára nem volna ez. Tenyésztett gyöngyöket viselnek, vagy hamisat vásárolnak a Dolworth-ban. De ez, drágám, egyszerűen bámulatos. Tökéletesen összeválogatott gyöngysor. Mesés összeget érhet. Elég közönséges holmi, nem gondolod? Dehogy is. Hogy mondhatsz ilyet? Maga a tökély. Mennyit ér? Talán 50 000. Csinos összeg, nem mondom. Nem félsz, hogy ellopják? Nem. Állandóan viselem. És különben is biztosítottam. Megengednéd, hogy vacsoráig feltegyem, drágám? Olyan boldoggá tennél vele? Hogyne, a kedved tartja! Nevetett Linné. Tudod, Linné, igazán irégyellek. Neked egyszerűen mindened megvan. 20 évesen a magad ura vagy. Temérdek pénzzel, remek külsővel, kitűnő egészségben, és ráadásul még eszed is van. Mikor töltöd be a 21-et? Jövőre, júniusban, nagykorúságom alkalmából hatalmas fogadást akarok adni Londonban. És utána hozzámész Charles Windeshamshez. Ezek a rémes és firkászok egészen oda vannak már az izgalomtól miatta. És ő is megrendítően ragaszkodik hozzád. Linné vállat vont. Nem tudom. Tulajdonképpen még nem akarok férjhez menni. Drágám, hogy mennyire igazad van. Utána annyi minden megváltozik. A telefon éles berregése szakította félbe a beszélgetést. Linné felvette a kagylót. Igen, tessék. A komornyik szólt bele a hallgatóba. Miss de Belefort keresi önt. Kapcsolhatom? Belefort? Ó, hogyne, kapcsolja csak! Kattanás, majd vékony, kapkodó hang szólalt meg. Halló, Miss Ridge vagy? Linné? Jackie, drágám, 1000 éve nem hallottam rólad. Tudom, szörnyű. Linné, rettenetesen szeretnék találkozni veled. Drágám, lejönnél hozzám? Szívesen megmutatnám a legújabb játékomat. Épp ezt akartam javasolni. Na, akkor pattanj be a kocsiba, vagy szállj fel egy vonatra. Remek! Van egy gyönyörűséges kétüléses tragacsom. Képzeld, 15 fontért vettem. De olykor egész tisztességesen gurul. Hát, néha persze rossz a kedve. Szóval, ha nem vagyok ott uzsonnára, ez azt jelenti, hogy éppen ma rossz napja van. Isten veled, drágám! Linné letette a kagylót, és visszament Joannához. Legrégibb barátnőm, Jacqueline de Belefort. Együtt nevelkedtünk egy párizsi zárdában. Szerencsétlen teremtés. Az apja francia gróf, az anyja amerikai, valahonnan délről. Az apja meglépett valami kis nőcskével, az anyja pedig tönkrement a nagy tőzsdekrach idején. Jackie egyetlen fillér nélkül maradt. Nem is tudom, hogyan vészelt át az elmúlt 2 esztendőt. Joanna sötétvörösre festett körmeit fényesítette barátnője kis törlőkendőjével. Hátradőlt és fejét félre billentve vizsgálgatta az eredményt. Drágám! Szólalt meg végül vontatott hangon. Nem kockázatos ez egy kicsit? Ha az én barátaim kerülnek bajba, én azonnal megszakítom velük a kapcsolatot. Tudom, szívtelenül hangzik, de az ember annyi bajt megspórol a későbbiek során. Ilyenkor kezdődnek a kölcsönkérések, vagy ruhaszalont nyitnak, és a legszörnyűségesebb ruhákat kell tőlük megvenned. Vagy lámpaernyőt festenek, vagy sálakat batikolnak. Tehát, ha elveszteném minden pénzemet, holnapra engem is faképnél hagynál? Igen, drágám. Nem mondhatod, hogy nem vagyok őszinte. Én csak a sikeres embereket szeretem. És ezzel majdnem mindenki így van. Legfeljebb nem vallják be. Csak azt mondják, hogy manapság lehetetlenség kijönni. Maryvel, vagy Emilyvel, vagy Pamélával. Szegénykém, olyan keserű, amióta az a sok csapás érte. Kemény szívű vagy, Joanna. Kemény szívűnek kell lenni, hiszen mindenki az. Én nem vagyok kemény szívű. Annak is megvan a jó oka. Nem kell krajcároskodnod, amíg a vagyonod jóképű, középkorú gondozói negyedévenként átutalják a hatalmas életjáradékot Amerikából. És Jacqueline-nel kapcsolatban is tévedt, mondta Linné. Őt nem érdekli a pénzem. Segítettem volna rajta, de nem hagyta. Szörnyen büszke lány. Vajon miért akar most ilyen sürgősen találkozni veled? Fogadni mernék, hogy nem ok nélkül. Majd meglátod, hogy igazam van. Nagyon izgatott volt a hangja. Ismerte Linné. Jackie mindig könnyen elragadtatta magát. Egyszer beledöfött valakibe egy tolkést. Drágám, ez igazán izgalmas. Egy fiú kínozott egy kutyát. Jackie kérte, hogy hagyja abba, de az fütyült rá. Akkor megpróbálta elrángatni onnan, de a fiú sokkal erősebb volt, így végül elővett egy tolkést és belevágta. Rettenetes jelenet volt. El tudom képzelni. Szörnyen kellemetlen lehetett. Linné komornája lépett a szobába. Néhány bocsánat kérő szót mormogott, aztán elővett egy ruhát, a szekrény kivitte. Mi történt Maryvel? Kérdezte Joanna. Ki van sírva a szeme? Szerencsétlen teremtés. Tudod, említettem, hogy feleségül akart menni egy Egyiptomban dolgozó férfihoz. Nem sokat tudott róla, így gondoltam, nem árt, ha utána nézek a dolognak. Kiderült, hogy a férfi nős, sőt három gyerek apja. Sok ellenséget szerzel magadnak, Linné. Ellenséget? A lány meglepetnek látszott. Joanna bolintott és cigarettára gyújtott. Ellenséget, kedvesem! Borzasztóan sikeres vagy, és elképesztő érzékkel teszel meg. Mindig mindazt, amit éppen kell. Ugyan már, egy fia ellenségem sincs. Lord Windenshem a cédrus fa alatt üldögélt, és Woodhall méltóság teljes aranyaiban gyönyörködött. Semmi nem zavarta a kastély régmúlt időket idéző szépségét, az újabb melléképületek a látómezőn kívül a sarkon túlépültek. A szem egy gyönyörködtető békés táj őszi napsütésben fürdött, Charles Wisham bámuló szemei előtt azonban már nem Woodhall lebegett. Egy még pompásabb, erzsébetkori kúriára, a körülötte fekvő végtelen hosszúságú parkra és a mögötte elterülő szürke komortájra gondolt. Saját családi székhelye, Chartonbury jelent meg képzeletében, az előtérben pedig egy lány alakja, egy aranyszőke, magabiztos arcú lányi. Linné, mint Chartonbury úrnője. Lord Windenshem bizakodott. A lány elutasítása távolról sem hangzott véglegesnek, voltak éppen alig több puszta időnyerésnél, és hát ő végül is várhat egy keveset. Szinte bámulatos, milyen jól összejöttek a dolgok. Kétség kívül ajánlatos olyan lányt elvennie, aki csinos hozománnyal rendelkezik, ám ez a szükség mégsem annyira égető, hogy érzéseit teljesen félre kelljen tennie. És Linnéért valóban rajongott. Még akkor is őt választotta volna, ha egyetlen fillért sem hoz a házhoz. Ám Linnét Anglia leggazdagabb lányai közé tartozott. Remeknél remekebb terveket szőtt a jövővel kapcsolatban. Megvehetné a Ragsdant is. Rendbe hozhatná a nyugati szárnyat, és többé nem kell eltűrnie a skót vadászokat. Lord Windenshem álmodozott a napsütésben. 4 óra felé járt, amikor az ütött kopott kis kétüléses autó éles csikorgással megállt. Dús, sötét hajú, karcsú, kistermetű lány szállt ki belőle. Felszaladt a lépcsőn, és megrángatta a csengőzsinort. Néhány perc múlva bevezették egy hosszú, tekintélyes méretű társalgóba, és az egyenruhás, rezzenetlen arcú komornyik a helyzethez illő, gyászos hangon bejelentette. Miss de Bellefort! Linné! Jackie! Windenshem kissé távolabbról érdeklődve figyelte, amint ez a tüzes kis teremtés Linné nyakába ugrik. Lord Windenshem, Miss de Bellefort, a legjobb barátnő. Csinos kislány, gondolta magában a férfi. Vagy talán nem is nevezhető csinosnak, de határozottan vonzóvá teszi sötét göndörhaja, hatalmas szeme. Néhány udvarias szót mormolt, majd fejtölés nélkül magára hagyta a két barátnőt. Jacquelineből ömlött a szó. Mindig is ilyen volt, emlékezett vissza Linné. Windelsham? Windelsham? Az újságok lépten nyomon azt írják, hogy hozzá fogsz menni feleségül. Tényleg hozzámész, Linné? Valóban? Meg lehet? Dünnyögte Linné sejtelmesen. Drágám, olyan boldog vagyok, kedves fiúnak látszik. Ó, nem kell sietned a véleményalkotással, még magam sem határoztam. Helyes, helyes. Királynőkhöz az illik, hogy alapos megfontolás után döntsék csak el, kihez akarnak hozzá menni. Ne légy nevetséges, Jackie. De hát te valóban királynő vagy, Linné? Mindig is az voltál. Ő felsége, Linné királynő. A szőke Linné. És én a királynő bizalmasa vagyok. A hűséges udvarhölgy. Jackie, drágám, ne beszélj csacsiságokat. Hol voltál ennyi ideig? Egyszerűen csak eltűntél, nem is írtál. Ó, utálok levelezni. Hol jártam? Annyi helyen, hogy el sem tudnád képzelni. Rengeteget dolgoztam. Utálatos munkákat végeztem utálatos munkatársakkal. Drágám, de hát miért nem kapaszkodtam a királynő uszájába? Hát, őszintén szólva, pontosan ezért jöttem. Nem. Nem pénzt akarok kölcsön kérni, annyira azért még nem állok rosszul, de egy nagy, igazán nagy és fontos szívességet szeretnék kérni tőled. Halljuk, ha valóban hozzámész ehhez a Windshamhez, akkor talán megértesz. Linné értetlenül nézett rá egy pillanatra, aztán felragyogott a szeme. Drágám, csak nem akarod azt mondani, hogy... De bizony, drágám, menyasszony vagyok. Vagy úgy? Éreztem én, hogy nagyon fel vagy dobva. Persze, máskor is, de most különösen. Majd kibújok a bőrömből. Mesélj róla. Simon Doyle-nak hívják. Nagy darab bonfordi, elképesztően közvetlen és kisfiús, és egyszerűen imádnivaló. Szegény. Egy fillérje sincs. Ahogy mondani szokás, nemesi családból származik, de szörnyen elszegényedett nemesi családból. Legfiatalabb testvér, stb. Az ősei Devonshire-ban laknak. Szereti a vidéket és mindent, ami a vidékhez kötődik, de az elmúlt 5 évet egy dohos városi irodában kellett végig dolgoznia. Most ráadásul elbocsátanak egy csomó embert, és őt is kitették. Linné, belepusztulok, ha nem lehetek a felesége. Belepusztulok. Nem élem túl. Ne nevettest ki magad, Jackie. Nem élem túl, ezt elhiheted. Megőrülök érte. És ő is megőrül értem. Nem élhetünk egymás nélkül. Drágám, te aztán benne vagy nyakig. Tudom. Rémes, ugye? A szerelem elkap, és semmit sem tehetsz ellene. Egy percre elhallgatott. Hirtelen elkomorodott. Sötét szeme kitágult, teste megborzongott. Néha szinte ijesztő. Simon és én egymásnak lettünk teremtve. Soha nem fogok mást szeretni. És most neked kell segíteni rajtunk, Linné. Hallottam, hogy megvetted ezt a kúriát. És ez adta az ötletet. Figyelj ide, biztos szükséged lesz egy intézőre a birtokodon. Arra kérlek, hogy alkalmazd Simont erre a munkára. Ó! Linné meghönketten nézett barátnőjére, aki kapkodva folytatta. Ő neki minden ilyesmi a kis ujjában van. Minden tud, mint egy birtokos. És amit egy birtokról egyáltalán tudni érdemes, mert hisz maga is ott nőtt fel, és óriási gyakorlattal rendelkezik. Ó, Linné, alkalmazod a kedvemért? Ha nem csinálja jól, kirúgod, de nem lesz probléma. És itt élhetnénk egy kis házban a szomszédságodban, és naponta találkozhatnánk, és a kerted is a legjobb kezekben lenne. Felállt. Mondd, hogy rendben van, Linné. Mondd, hogy rendben van. Szépséges Linné. Aranyhajú, sudár termetű Linné. Egyetlen csodálatos Linném. Mondd, hogy rendben van. Jackie, rendben van. Linnéből kitört a nevetés. Jackie, te teljesen megbolondultál. Hozd ide a barátodat, hadd ismerkedjek meg vele. Aztán majd beszélünk róla. Jacqueline odaszökkent hozzá, és hatalmas csókot cuppantott az arcára. Drága Linné, te igazi barát vagy. Tudom, hogy így lesz. Soha nem hagynál cserben. Te a világ legcsodálatosabb teremtése vagy. Isten veled! De Jackie, nem mész sehová! Én? Dehogy is nem. Rohanok Londonba, és holnap visszajövök Simonnal, hogy mindent megbeszélhessünk. Imádni fogod, igazán remek fiú. Legalább te jár a maradj. Nem? Nem, egy percet sem várhatok. Túlságosan izgatott vagyok, Linné. Vissza kell mennem, hogy elmondhassam az egészet Simonnak. Tudom, drágám, őrült vagyok, de nem tehetek róla. Remélem, a házas élet majd kigyógyít. A legtöbb emberre kiózanító hatást gyakorol, úgy hallottam. Az ajtóhoz lépett, majd megtorpant, visszaszaladt, és gyorsan még egyszer megölelte barátnőjét. Drága Linné, ilyen, mint te, nincs még egy. Monsignor Gaston Blandet, a Chez-Matant nevű felkapott kis étterem tulajdonosa, nem mindegyik vendéget fogadta azonos lelkesedéssel. Gazdag, előkelő vendégei közismert személyiségek és közkedvelt szépségek gyakran hiába várták, hogy már az ajtóban megkülönböztetett tisztelettel hívják be őket. Csak a legritkább esetben fordult elő, hogy nyájas leereszkedéssel Monsignor Blandet maga üdvözölje vendégét. Egy különleges gonddal megterített asztalhoz kísérje, és néhány az alkalomhoz illő, szellemes megjegyzést tegye. Ezen a rendkívüli estén Monsignor Blondin három ízben is gyakorolta eme felségjogát. Először egy grófnő, majd egy lóversenyrajongó főnemes, és végül egy komikus megjelenésű, hatalmas fekete bajuszos emberke kedvéért, akiről a külső szemlélő alig ha gondolhatta volna, hogy jelenléte emeli a Chez-Matant fényét. Monsignor Blondin azonban szinte émeítő szívélyességgel vette körül vendégét. Jó lehet, a pincérek már fél órája minden újonnan érkezőt elutasítottak, mondván, hogy nincs szabad asztal. Most mégis rejtélyes módon lett üres asztal, méghozzá az egyik kellemes meghitt sarokban. Monsignor Blondin a legnagyobb buzgalommal vezette oda vendégét. Természetesen, az ön számára mindig találunk szabad asztalt. Poirot! Boldog lennék, ha gyakrabban lennének vendégek szerény éttermünkben. Hercule Poirot mosolyogva gondolt arra a nemrégiben történt esetre, amelyben egy holttest, egy pincér, Monsieur Blondin és egy rendkívül homályos hölgy játszották a főszerepet. Túlságosan elkényezted, Blondin, mondta. Egyedül lesz? Monsieur Poirot. Igen, csak magam vagyok. Nos, akkor Jules komponál az ön számára egy kis vacsorát. Kész kis költemény lesz, efelől kezeskedem. A hölgyeknek, legyenek bármilyen elragadóak, megvan az a hátrányuk, hogy elvonják az elme figyelmét az ételről. Élvezetes vacsorája lesz, Monsieur Poirot, megígérem. Na már most, ami a bort illeti... És itt hosszabb technikai megbeszélés következett Jules a főpincér közreműködésével. Mielőtt magára hagyta vendégét, Monsieur Blondin rövid habozás után visszafogott, bizalmas hangon megkérdezte. Valami komoly ügyön dolgozik, Monsieur Poirot? Poirot megrázta a fejét. Sajnos a szabad időmet töltöm, válaszolt komoran. Eljutottam abba a korba, amikor már nem kell a filéreket számolnom, és élvezhetném a semmit tevést. Irigylem önt? Nem. Nem, rosszul tenni. Biztosíthatom, hogy nem is olyan vidám dolog, mint ahogy hangzik. Milyen igaz a mondás, miszerint az embernek azért kell dolgoznia, hogy megmeneküljön a feszültségtől, amit a gondolkozás kényszerre jelent. Mondta sóhajtva. De csinálhatna, tárta szét karját Monsieur Blondin. Elmehetne például úgy hosszabb utazásra. Ha, igen, 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 az utazás. Jártam a világot eleget. Azt hiszem, a télen Egyiptomba megyek. Azt mondják, egészen csodálatos a klímája. Ott megszabadulnék a köttől, a szürkeségtől és az állandó zuhogó eső egyhangúságától. Ó, Egyiptom! Sóhajtott fel Monsieur Blondin. Ma már akár vonattal is elmehetnék a csatorna kivételével, így elkerülhetném a tengeri utazást. A tenger! Nem tesz jót önnek, ugye? Hercule Poirot megrázta a fejét, és enyhén megborzongott. Én is így vagyok vele, mondta Monsieur Blondin együttérzéssel. Különös nagy hatást gyakorol a tenger az ember gyomrára. De csak bizonyos emberek gyomrára. Vannak, akiket a mozgásnak ez a fajtája a legkevésbé sem visel meg, sőt, még élvezik is. A jó Isten igazságtalansága, állapította meg Monsieur Blondin. Szomorúan ingatta fejét, eltűnődött ezen a szentségtörő gondolaton, majd visszavonult. Nesztelen léptekkel ügyeskező pincérek járultak az asztalhoz, és pirítóst, vajat, jégtartót, egy fejedelmi lakoma nélkülözhetetlen kellékeit helyezték el rajta. A néger zenekar féktelenül vad és diszonáns hangzatokra fakadt. London táncolt. Poirot nézte a táncolókat, és benyomásait szokásához híven elraktározta rendszerető elméjében. Milyen életuntak és kimerültek ezek az arcok. Néhány testesebb férfi talán élvezte a táncot, ám partnereik arcáról inkább csak türelmes belenyugvás volt leolvasható. Az a kövér, lila ruhás nő viszont valósága ragyog. Az élet tagadhatatlanul kínál valamiféle kárpótlást a kövér embereknek. Valami innyenc zamatot, olyan élvezetet, mely gyakran megtagad az előnyösebb vonalakkal rendelkezőktől. Fiatal emberek mindenféle típusa megfordult itt. Jó néhány tekintetben csak ürességet lehetett felfedezni, néhányról lerít az unalom, és nem egy arcon tükröződött a boldogtalanság. Milyen abszurd gondolat a boldogság korának nevezni a fiatalságot, azt a kort, melyben a leginkább sebezhetők az emberek. Poirot tekintete elérzékenyülve pihent páron. A magas, széles vállú férfi és a karcsú, finom vonalú lány remekül összeillett. Két test, melyeket a boldogság tökéletes ritmusa járt át, az együttlét, az összetartozás öröme. A tánc hirtelen abba maradt. Az emberek tapsoltak, majd az egész kezdődött erről. A következő szám után a pár visszatért az asztalához, közel Poirothoz. A lány kipirult arccal nevetett partnerére. Poirot kényelmesen és feltűnés nélkül tanulmányozta az arcát, és szemében a nevetésen kívül mást is észrevett. Kétkedve csóválta a fejét. Túlságosan szerelmes a kicsike, dünnyögte magában, és ez nem veszélytelen. Egyáltalán nem veszélytelen. Aztán egy szó ütötte meg a fülét. Egyiptom. Tisztán hallotta a hangjukat. A lány fiatalos, lendületes és magabiztos beszédébe idegen származásra utaló puha errek keveredtek. A férfi kellemes baritonja, szép, tiszta kiejtése viszont jó angol származásra vallott. Nem iszom előre a medve bőrére, Simon. Én állítom, hogy Linné nem fog minket cserbe hagyni. Talán meg sem fogok felelni neki. Képtelenség. Egyébként is... Ezt a munkát, mintha csak rád szabták volna. Ami azt illeti, ebben azt hiszem igazad van. Őszintén szólva, a képességei felül nincsenek kétségeim, és végül is a te kedvedért csinálom az egészet. A lány lágy hangon felnevetett. Nevetése felhőtlen boldogságról árulkodott. Várunk 3 hónapot, csak hogy biztosak legyünk benne, hogy nem rúgnak ki, és azután... És azután elhalmozlak minden földi jóval. Ez a lényeg, nem igaz? És, ahogy megbeszéltük, Egyiptomba megyünk nászútra. Az ördög bánja, hogy mibe kerül. Egész életemben Egyiptomba vágytam. A Nílus, a piramisok, a homok. Együtt fogjuk megnézni, Jackie. mondta a férfi, szemernyi bizonytalansággal a hangjában. Együtt. Csodálatos lesz. A lány hangja hirtelen élessé vált, szeme kitágult, majd hogy nem rémülten. Kíváncsi vagyok, vajon neked is olyan csodálatos lesz-e, mint nekem? Érdekel annyira, mint engem? Ugyan, Jackie, ne légy nevetséges. Vágta rá gyorsan és határozottan a férfi. A lány azonban megismételte. Kíváncsi vagyok. Majd megvonta a vállát. Menjünk táncolni. Az egyik szeret, a másik hagyja, hogy szeressék. Igen, erre én is kíváncsi vagyok. Mormolta magában félhangon, Arcole Poirot. És mi van akkor, ha valami nehéz fiút fogsz ki? Kérdezte Joanna Chatworth. Lini megrázta a fejét. Ó, dehogy! Megbízom Jacqueline ízlésébe. Már amennyit az emberek ízlése ér, ha szerelemről van szó. Dünnyögte magában Joanna. Lini türelmetlenül újra megrázta a fejét, aztán inkább témát váltott. Mennem kell. Mr. Pierce vár a tervrajzokkal. Miféle tervrajzokkal? Le akarok bontani néhány szörnyűséges, egészségtelen öreg parasztházat, és a lakóikat máshová költöztetem. Drágám, ha mindnyájunkban ilyen erős lenne a közösségi szellem és a higiénia iránti igény, amúgy is máshova kellett volna telepítenem őket, tette hozzá magyarázólag Linné. Azok a viskók pontosan az új úszómedencémre néznek. És? A lakók örülnek a költözésnek? Legtöbbjük boldogan megy. Van egy-kettő, aki ostobán fogja fel a helyzetet. Igazán dühítő. Egyszerűen nem látják be, mennyivel kényelmesebb körülmények között élhetnek ezentúl. Te persze, ha már a fejedbe vetted, nem ismersz pardont, gondolom. Drága Joannám, ez végül is az ő érdekük. Hogyne, kedvesem, biztos vagyok benne. Boldogá teszed őket, ha belegebednek is. Linné bosszusan húzta össze a szemöldökét, Joanna viszont felkacagott. Ugyan már, vald be, hogy zsarnok vagy. Jótékony zsarnok, ha így jobban tetszik. Egyáltalán nem vagyok zsarnok. De az elképzeléseid mellett azért kitartasz? Nem feltétlenül. Linné éri Dzsevály. Nézz a szemembe, és mondjál, ha tudsz, akár csak egyetlen esetet, amikor valamit nem hajszára úgy valósítottál meg, ahogy eltervezted. Ó, rengetegszer előfordult már. Rengetegszer, csak úgy minden konkrét példa nélkül, és hiába is erősköz, drágám, nem tudsz felhozni egyet sem. René Ridgeway, diadalmenete az aranyozott hintójában. Úgy gondolod, hogy önző vagyok? Kérdezte éles hangon Linné. Nem. Csak ellenállhatatlan. Pénz és női vonzerő pompás keveréke. Minden és mindenki meghajlik előtted. Amit pénzen megvehetsz, az az öletbe hull egyetlen mosolyodért. Az eredmény Linné Ridgeway, a lány, akinek mindene megvan. Ugyan? Ne légy nevetséges, Joanna. Miért? Tán nincs meg mindened? De, gondolom megvan. Mégis meglehetősen visszataszító, amit mondasz. Persze, hogy visszataszító, kedvesem. Idővel valószínűleg belefásulsz, és szörnyen unalmasnak fogod találni ezt az egészet. Pedig azonban csak folytasd a diadalmenetet az aranyozott hintódon. Csak arra volnék kíváncsi, de arra nagyon, hogy mi történne, ha egyszer az út során szembe találnád magad egy zsákutca feliratú táblával. Ne beszélj ostobaságukat, Joanna! Ebben a pillanatban Lord Windecham csatlakozott hozzájuk. Linné hozzáfordult. Joanna a lehető legundokabb dolgokat vágja a fejemhez. Csupán rossz indulat, drágám, csupán rossz indulat. Legyintett Joanna is felállt. Holmi udvariaskodásokkal nem fárasztotta magát, egyszerűen otthagyta a többieket. Távozóban észrevette, hogy Lord Windecham szeme felcsillan. A lord némán üldögélt néhány percig, majd kertelés nélkül jövetele céljára tért. Sikerül döntenie, Lini? Nem hiszi el, hogy gondolkodási időre van szükségem? Kérdezte a lány. És mivel még nem sikerült elhatároznom magam, gondolom, nemet kell mondanom. Ne mondja akkor! Szakította félbe a lord. Annyi időt adok magának, amennyit csak akar. Én hiszek benne, hogy boldogok lehetnénk. Tudja, Linét bocsánat kérően, szinte gyerekesen, esdekelve beszélt, én annyira élvezem az életet, különösen ezekkel a sok újdonságokkal, mutatott körbe. Volt egy régi-régi álmom, egy csodaszép vidéki kastélyról. Woodhallban ezt akartam megvalósítani, és azt hiszem, szépen sikerült. Magának is tetszik? Szép. Szépen tervezett munka. Minden tökéletes benne. Maga nagyon okos, Léni. Mély lélegzetet vett, majd folytatta. De azért Chartonbury-t is szeretné, nem? Természetesen az a kastély is rászorul az alapos felújításra, de hát maga már bebizonyította, milyen ügyesen tud az ilyesmihez hozzáfogni. Élvezni fogja. Hogyne? Chartonbury pompás hely. Lelkesen ejtette ki az utóbbi szavakat, de szíve mélyen hirtelen hűvösséget érzett. Bensőjében megkondult a vészharang, s bár igyekezett elhessegetni magától a rossz érzést, boldog elégedettsége egyszeriben tovaszállt. Később, amikor Lord Wyndham lement a házba, megpróbált rájönni, miért érintette Chartonbury említése olyan kellemetlenül. Chartonbury. Igen, ez az. Sértette őt Chartonbury említése. De miért? Chartonbury meglehetősen közismert hely volt. A Wyndham család birtoka Erzsébet királynő ideje óta. Chartonbury úrnője a társasági életben fölülmúlhatatlan rangot képviselt. Wyndham Anglia legelőkelőbb partjai közé tartozott. Természetesen a lord nem vehette komolyan Wyndot. Semmiféle szempontból nem vehette fel a versenyt Chartonburyvel. Viszont az övé. Ő pillantotta meg elsőként. Ő szerezte meg magának, újjáépítette, kicsinosítatta, pénzt fektetett bele. A sajátja. Az ő birodalma. Ám mindez nem számítana, ha feleségül mennem Wyndhamhoz. Minek kellene neki két vidéki kastély? Márpedig, ha választásra kerül a sor, mindenképpen neki kellene engednie. Ő Linnét Redzsvaj. Tehát megszűne létezni attól a pillanattól fogva, Wyndham grófné lenne, csinos hozományt, jelentvén egyben Chartonburynek és urának. Többé nem lehetne királynő. Legfeljebb királyné. Micsoda szamárság, mondta magában. De mégiscsak különös, mennyire irtózott Wyndt otthagyásának még a gondolatától is. És még valami nyugtalanította. Jackie hangja csendült meg benne, amit különös eltökéltséggel kiáltja, belepusztulok, ha nem lehetek a felesége, belepusztulok, nem élem túl. Olyan öntudatos, olyan őszinte, ő maga is így érez, Lord Wyndham iránt. Nem, semmiképpen sem. Talán nem is fog így érezni soha. Milyen csodálatos lehet ez az érzés. Egy kocsifék csikorgása térítette magához gondolataiból. Linné türelmetlenül rázta meg magát. Ez Jackie lesz a barátnéjával. Kiment, hogy üdvözölje őket. A nyitott ajtóban várta meg, hogy Jacqueline és Simon Doyle kiszálljanak az autóból. Linné! Rohant hozzá Jacqueline. Ez Simon! Simon, ez Linné! A legcsodálatosabb teremtés a földön. A magas, szélesvállú fiatalember előrelépett. Szeme feltűnően sötétkék, haja szinte ropogósan göndör. Határozott vonalú állkapcsa fölött kisfiús nyíltsággal mosolygott. Linné kezet nyújtott. Simon Doyle